Erből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a 12. Boldogasszony Zarándok vonat a budapesti keleti pályaudvarról. A vonatot és az utasokat megáldó Varga Lajos váci segédpüspök, a Zarándok vonat lelkivezetője arról beszélt, a zarándoklat, amellett, hogy ilyenkor az ember elhagyja saját kényelmét, azt jelenti számunkra, hogy Krisztussal mélyebben találkozunk. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, Csíksomlyón imádkozni fognak a nehéz helyzetbe került parajdiakért, a háromszéki árvíz sújtott a településekért. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélés középpontjában a parajdi sóbányát ért természeti katasztrófa állt. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem csak helyi, hanem nemzeti ügy is, amely közös fellépést igényel. A kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést, ezt még aznap jelentették be. Később Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormányhatározatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány tehát most hozzátesz ugyanennyit, derült ki a videóból. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök hangsúlyozta, a boszniai szerb köztársaság stabilitása a kulcsfontosságú az egész Nyugat-Balkán békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított, brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van, hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, fogalmazott Kövér László. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a békepártjánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy utcán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, hogy Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Közvetlen légijárat indult Budapest és Kuwait város között, a Jazeera Airways járata heti kétszer közlekedik, jelentette be Illés Boglárka. A külgazdaság és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, Kuwait a hetedik közel-keleti úti cél, amely elérhető lett a magyar fővárosból. Meghirdették az első két pályázatot a Jedlikányos energetikai program keretében, mondta el az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távfőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távfőrendszerre. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítő vonatokkal, megerősített járatokkal készül a Balaton irányába, és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékokat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, kevés felhővel felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság két munkatársa lesz a vendégem, elsősorban a Delta programról, a droghasználat veszélyeiről, törvényi változásokról, egy jövő hét csütörtöki városi rendezvényről és drogprevenciós iskolai előadásokról is megkérdezem őket. Adunk a szülőknek tanácsokat a gyermekeik védelmében, és az elmúlt három hónap drogfogás eredményeiről is beszámolunk. Tartsanak velünk, érdemes! Jaskó Judit rendőrfőhadnagyot és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzsörmestert köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusztok!
Köszöntünk, köszöntjük a rádióhallgatókat!
Igen, én is nagy szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat.
A Delta program lesz a mai témánk. Kazincbarcikán mi a helyzet, mikor indult a program, és milyen sikerekről tudunk beszámolni?
Magyarország kormánya március 1-ével indította el a Delta programot, amely egy nagyon fontos akcióterv a kábítószer kereskedők felszámolásával kapcsolatban, illetve a bűnmegelőzésben is nagyon fontos feladataink vannak. Meg kell mondanom, hogy Kazincbarcikai Rendőrkapitányság tekintetében hosszú évek óta nagyon kemény munka folyik ebben, nem csak most március 1-én kezdtünk bele. Azt tudom elmondani, hogy a mai napig 12 kábítószerkereskedő ellen indítottunk eljárást. Több mint 10 kiló kábítószert foglaltunk le, aminek a legnagyobb része a 3 CMC kristály nevezetű drog, illetve a marihuána. 17 millió forint értékben foglaltunk le gépjárművet, illetve készpénzt, és ez azt tükrözi, hogy tényleg le a kalappal a bűnügyi osztályunk előtt és a nyomozók előtt, mert nagyon jó munkát végeznek ebben a feladatban. Emellett a Delta programnak van egy bűnmegelőzési része is, amely konkrét feladatokat szab meg számunkra, amellett, hogy iskolai előadásokat tartunk általános és középiskolákban. Most ebben a hónapban 19 településen tartunk szülők részére felvilágosítást. Nem csak drogprevenció, hanem itt a mai kor fiataljainak a nehézségeiről is beszélünk, és mindenféle bűnmegelőzési témáról, illetve havonta szervezünk kábítószeregyeztető fórumokat, itt a különböző jelzőrendszeri tagokat hívjuk össze, polgárőrséggel volt egy nagyon jó együttműködésünk, illetve június végén pedig a patronus program keretében pedagógusokat is fogunk képezni drogprevencióra, és ennek az lesz a nagy jelentősége, és nagyon nagy segítség lesz számunkra, hogy ezek a kiképzett iskolánként egy-két fős kiképzett pedagógusok osztályfőnöki úra keretében drogprevenciós előadásokat fognak tartani a gyerekeknek. Mi folyamatosan szakmailag egyeztetni fogunk, tudjuk azt, hogy hány gyermeket értek el. Szóval nagyon szerteágazó, mert amellett, hogy tényleg le a kalappal ismételten elmondom a kollégáim előtt, a megelőzésre kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy ki se akarják esetleg próbálni a gyerekek, vagy tudjanak nemet mondani a nekik ártó dolgokra.
Érezhető is a városban és a környékén ez a siker? A hétköznapi munkátokban? Tehát most például már kevesebb az elkapás, mondjuk így?
Amit észreveszünk, nem lett kevesebb a munkánk, mivel bűnügyi szempontból is nagyon sok munka van, ugyebár a kábítószer terjesztők, illetve a fogyasztók büntetőjogi eljárásával kapcsolatban is. Megelőzés szempontjából is több munkánk van, viszont amit észreveszünk, az az, hogy jobban foglalkozik vele a köztudat. Jobban felfogják, felemelik a fejüket egy adott cikkre. Ugyebár nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy ezeket az elfogásokat videókkal, cikkekkel promotáljuk, ami a Borsodoba-Ujzemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság oldalán jelenik meg először. És nagyon nagy visszatartó erő is, mondták a bűnügyes kollégák, hogy azért a terjesztők is nézik, hogy milyen elfogások voltak, kit kaptunk el. Ez egyfajta visszatartó erő is lehet ebben a közösségben is, hogy látják azt, eddig is folyt ez a munka, és erre szeretnék kitérni, hogy tavaly is folyt, tavaly előtt is folyt, de nem volt így, mint a mai világban divatos, megmarketingelve ezek a folyamatok, és én azt gondolom, hogy nagyon jó, mert nagyon látványosak ezek az elfogások, látják azt, aki azt hinné, hogy a rendőrség nem tesz ez ügyben semmi, akkor látja, hogy melyik településeken hány kábítószerfogyasztóval szemben indult eljárás, mennyit fogtak el. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy így együtt a bűnöldöző munka, a bűnmegelőzési munka, és ennek a remek megsajtózása is, és a közösség elétárása is egyben nagyon-nagyon fontos. És így talán az emberek nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mert a saját szemükkel látják, illetve olvassák ezeket a dolgokat, amik eddig lehet, hogy csak a bűnügyi statisztikákban, adatokban mutatkozott meg nálunk.
Ez a 12 személy, akit elfogtatok, ez elsősorban Kazincbarcikán vagy környékbeli településeken sikerült elkapni dílereket?
Kazincbarcikához 22 település tartozik, és a környező településekről adódik össze nagyobb számban.
Június közepén még jobban szigorodik a törvény, mik a legfontosabb tudnivalók?
Egy nagyon fontos változás lesz, az egyik legfontosabb, és szerintem a kábítószerfogyasztók szempontjából ez egy érdekes és hasznos információ lehet, hogy eddig, aki kábítószert fogyasztott, a legtöbb esetben elterelésre küldték. Ez egy drogambulanciákon egy 6 hónapos kezelés, ahol pszichológusok foglalkoznak velük, be kell jelentkezni, drogteszteket csinálnak, mert a jogalkotónak az lett volna az elsődleges szándéka, hogy ezeket az embereket leszoktassuk a kábítószerekről. A törvény egyik változása pedig az, hogyha kábítószer fogyasztót fognak, akkor abban az esetben választhatja az elterelést, hogyha megnevezi a terjesztőt.
Mi lesz a sorsa ezeknek az autóknak például, amit lefoglaltatok?
De a lefoglalt gépjárműveket megyeszékhelyenként központosítják, és amennyiben alkalmas a gépjármű arra, hogy a rendőrség kötelékében szolgálatot lásson el, úgy rendőrségi jelleggel fogják ellátni, és a jövőben ezzel fogják a rendőrök a mindennapi tevékenységüket végezni.
Minden megyében hasonló statisztikákról tudnak beszámolni, tehát ilyen elfogásszámokról?
Azt tudom elmondani, hogy Kazincbarcika ott van az élmezőnyben, hogyha azt nézzük, hogy a megyében 10 kapitányság működik, havi statisztikákat kapunk az elfogásokról, és mi mindig az első között szereplünk. Minden kapitányságnak ez egy kiemelt feladat, a Delta program végrehajtása, így most ez az elsődleges, amiben a legtöbb kolléga részt vesz és dolgozik.
Ez egyfajta verseny is akkor a kapitányságok között, mondhatjuk, vagy annyira nem figyelitek azért?
Mindenféleképpen büszkeség az, amikor látjuk, hogy a kapitányságunk nagyon jó helyen szerepel, és igazából ez tényleg így a bűnügyes kollégáknak is a munkáját tükrözi, hogy mennyi munkát beletesznek, úgyhogy mi figyeljük ezeket a statisztikákat, igen.
lesz egy rendezvény, méghozzá június 12-én. Hívjunk meg mindenkit!
A kábítószer ellenes világnap kapcsán minden évben nagy rendezvényt szervezünk az Inczbarcikán. Ezt mindig úgy időzítjük, hogy az iskolai tanév utolsó hetére, amikor még el tudjuk érni a fiatalokat, általános középiskolásokat, akik azért a nyár folyamán nagy veszélyeknek vannak kitéve, nem csak bűnmegelőzés szempontjából, hanem balesetmegelőzés szempontjából. Ebben az évben kolléganőmmel sikerült egy olyan programsorozatot létrehoznunk, ami nem fog kifogni rajtunk, de egy picikét lehet, hogy túlnőtte akár egy megyei rendezvényt is. Június 12-én 8 és dél között Kazincbarcika főterén egy 12 településből álló több mint 70 együttműködő partner fog részt venni, ahol a fiataloknak, illetve nem csak a fiataloknak, hanem a városlakóknak, az idősebb korosztálynak is nagyon fontos prevenciós információkat tudunk átadni, amellett, hogy nagyon látványos is lesz, és olyan eszközöket próbálhatnak majd ki a fiatalok, amelyek nagyon mély nyomot fognak bennük hagyni, és biztos vagyok benne, hogy a nyár folyamán fognak emlékezni erre a rendezvényre. Szeretném megemlíteni az együttműködő partnereinket, mert évről évre örömmel jönnek Kazincbarcikára is részt vesznek ezen a programon. A Kazincbarcikai Kórház szűrővizsgálatokkal készül az idősebb korosztály városlakók részére, illetve pszichológusok is kijön különböző drogtesztekkel, ami nagyon-nagyon hasznos lehet például a középiskolások számára, mert már ott a helyszínen fel tudja mérni az ő helyzetüket, és jó tanácsokkal tudja őket ellátni. Nagyon fontos kiemelkedő partnerünk a Borsodobó-Üzemplén Vármegyei Bűnmegelőzési Osztály, hiszen mi nap mint nap együtt dolgozunk, segítjük egymás munkáját, és például ők is a nyár veszélyeire, az áldozatvédelemre, drogprevenciós teszteket hoznak a gyerekeknek. Nagyon érdekes hozzájuk is ellátogatni. A hívásfogadó központ több éve dolgozunk együtt. Nagyon fontos a gyerekeknek azt, hogy tudják, hogy a nyár folyamán a 112-es segélyhívóvonalat mikor és milyen esetekben kell hívni. Az egészen a pici korosztálytól ők nagyon jó játékos feladatokat alkotnak, és nagyon jól mélyen elmélyítik a gyerekek eszében, hogy miért és mikor kell hívni. Ebben az évben a tűzoltóság egy 15 fős csapattal érkezik a helyszínre. Füstsátort hoznak, melyben a tanulók egy katasztrófavédelmi logó darabjait kell majd, hogy megtalálják, légzésvédelem mellett. Most képzeljük el, hogyha nyáron a gyermekünk egyedül marad otthon, valami kigyullad, akkor egy milyen jó szituációs gyakorlat lesz nekik, hogy tudják, hogy kell ebből kimenekülni. VR szemüveget hoznak, videókat vetítenek a gyerekeknek, illetve egy nagyon érdekes dolog is lesz, amiről még én sem láttam, kíváncsi vagyok rá, egy katasztrófa védelmi mobil labor, amiben veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén hogyan és mikor kell riasztani, ugyebár a 112-es segélyhívó vonalat. Úgyhogy ez is egy nagyon látványos és érdekes része lesz a dolgoknak. A drogambulanciának, áldozatsegítő központnak is nagyon szépen köszönöm, hogy részt vesz ezen a rendezvényen. Nagyon hasznos dolgokat tudnak elmondani, és itt az áldozatsegítő központ szerepét is kiemelném, mert a lakosság nagy része még mindig nincsen vele tisztában, hogyha bűncselekmény áldozatává válik, akkor a feljelentésénél a nyomozó kollégák felajánlják nekik, hogy az áldozat segítő központnak átadnák az adatait. Ezt minden esetben fogadjuk el, mert ők telefonálnak, e-mailt írnak, és mind mentális, mind anyagi segítséggel tudják az áldozatokat segíteni. Ezt szeretnénk promotálni, hogy azért milyen sok lehetőség van rá itt a prevenciós munkában az ilyen lehetőségekre. Az egyik nagyon jó hangulatú településünk szokott lenni a Magyar Vöröskereszt, akik az Ézsófalvai mentőállomással nagyon jó együttest alkotnak, esettáskát hoznak, újraélesztést mutatnak be, illetve a Magyar Vöröskeresztnek van egy nagyon jó kis programja, a Játszótéri Hősök, ahova az óvodás korosztályt is várjuk. Ezért is hirdettük a plakátunkon úgy a programot, hogy kisgyermekes anyukák is kilátogathatnak a programra, mert tényleg az összes közösségnek, minden korosztálynak szeretnénk programot biztosítani. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ család és gyermekjóléti központjának az óvodai és iskolai szociális segítői 120 gyermek részére egy városi kvízt készítenek, tiszta fejjel te döntesz merre mész címmel. az ő szerepük óriási a prevenciós munkánkban, hisz az iskolákban az iskolai segítők körülbelül minden héten egyszer egy-két alkalommal megjelennek, és mi napi kapcsolatban vagyunk és egyeztetünk a problémás esetekről, úgyhogy ők nagyon-nagyon nagy részt vállaltak ebben a dologban, és a Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács, aki élménypedagógiai programokkal készül a diákok részére, de mivel nem csak a bűnmegelőzés tekintetében készülünk programokkal, hanem baleset megelőzés szempontjából, amelyeket pedig a kolléganőm szervezett, úgyhogy neki át is adnám a szót.
Köszönöm szépen, így van. Alkohol és kábítószer használat nem csak önmagában a fogyasztásról szól, hanem hogy befolyásolt állapotban beülünk-e valamilyen járműbe, illetve ha gyalogosan is közlekedünk, mégiscsak felelősségünk van abban, hogy ezt hogy tesszük. Ezért meghívtuk a Borsod-Bauzemplén Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságot. Ők kreszteszttel, kirakós játékkal és motoros szimulátorral, valamint egy biztonságjobb szimulátorral vesznek részt a programon, illetve nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Autóklub elfogadta a felkérésünket, hiszen ők középiskolásoknak szóló közlekedésbiztonsági programot indítottak nemrégiben. Azért, hogy a fiatalok úgy használják a mikromobilitási eszközöket, gondolok itt kerékpárokra, robogókra, e-rollerekre, hogy az alapvető közlekedési ismeretekkel nem igazán rendelkeznek, ami a nagy baleseti kockázatot hordoz magában. A Magyar Autóklub kitelepül egy borulás szimulátorral, és ezzel egy kontrollált helyzetben tudják bemutatni azt a diákoknak, hogy milyen az, amikor egy gépjárművel ütközünk, illetve felborulunk. Ugye most jönnek a nyári szezonban a fesztiválok, esetleg aki már megszerezte a vezetői engedélyt, ugye 17 éves kortól lehet gépjárműre vezetői engedélyt szerezni, esetleg elfelejti, hogy nem ülhet úgy az autóba, vagy úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy alkoholt fogyasztott, ő mégis vezethet, akkor nem lesz annak következménye, de sajnálatos módon lesz, és ezt tapasztaltuk is nem egy esetben a illetékességi területünkön. Úgyhogy a Magyar Autóklub amellett, hogy szimulátort biztosít a részünkre, ők is programokkal fogják várni a kisebbeket, illetve lehetőség lesz egy lézersút konténert kipróbálni, amiben életszerű szituációkkal találkozhatunk. Lövészet tekintetében ezt a csendes Kft. Biztosítja a részünkre.
Nagyon érdekesnek ígérkezik ez a június 12-i program. Helyileg hol lesz ez?
Kazincbarcika főterén várunk mindenkit. 2000 négyzetméteren helyezkednek el a kitelepüléseink. Szerintem a város majdnem minden pontjáról lehet látni ezeket a szimulátorokat majd, úgyhogy a helyszínt nem lehet eltéveszteni.
Zene után itt folytatjuk. We'll be right back. Stúdió vendégem Jaskó Judit rendőrfőhadnagy és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzsőrmester. Egy június 12-i programot ajánlottunk eddig hallgatóink figyelmébe, és a Delta programról is beszélgettünk. Ezzel kapcsolatban térjünk hát arra, hogy szoktatok iskolákba felvilágosító kampányokat, órákat tartani. Mikor, hogyan is működik ez, az igazgatók megrendelik ezt a tájékoztatást, vagy hogy lehet mondjuk egy iskola igazgatónak ezt elhozni az iskolába?
Kazincbarcikán és hozzá tartozó településeken lévő iskolákkal nagyon jó a kapcsolatunk. Nagyon régóta, én már több mint 15 éve tartok ilyen felvilágosító órákat. Az iskola igazgatók probléma esetén szokták nekünk jelezni, hogy szükséges lenne az iskolában egy előadást tartani, illetve van a DADA és ellenszer programunk, amely azt jelenti, hogy minden programban résztvevő együttműködési megállapodással rendelkező iskolának egy hónapban egyszer kötelező kimennünk, és ennek a program keretében felvilágosító órákat tartani a gyermekeknek. Szerintem így a havi statisztikai adatok alapján egy hónapban 15-20 iskolába jutunk el. Nagyon fontos kiemelni, hogy egy 45 perces órában, mivel a mai kor gyermeke annyira impulzív, hogy nagyon sok minden belefér, és mindig próbálunk arra koncentrálni, hogy a drogprevenció mellett az iskolai zaklatás, az internetfüggőség, az elbárpokó cigaretták használata mindig beleférjen ezekben az előadásokban, úgyhogy azt gondolom, és a pedagógusok visszajelzése is az, hogy nagyon-nagyon sokrétű ez az előadás. Emellett a nyárra is koncentrálunk, mert a nagy programunk mellett már most van 6-7 táborunk, ahova fiatalokhoz megyünk. Úgyhogy nem unatkozunk. Nagyon sokszor mi is keressük a lehetőséget, különben szokott olyan is lenni, hogy szülői jelzés alapján keressük meg az iskolát, hogy szeretnénk előadást tartani, mert hogy felmerült, hogy milyen problémák vannak. De hál' Istennek az évek folyamán úgy látom, hogy az iskolák nem söprik szőnyeg alá a problémákat, hanem amikor igazán tényleg nagy a baj, akkor egyeztetünk. Mi mindig azon vagyunk, hogy a gyerekeket jó útra térítsük, felvilágosítsuk. Nem biztos, hogy egy gyerekkorú, fiatalkorúnál az az elsődleges, hogy rendőrségi feljelentés szülessen egy ügyből, amit az iskola berkein is belül a mi segítségünkkel meg tudunk oldani, és ezt nagyon jól felismerték, hogy a gyermekek érdekeit szolgáljuk első körben.
Gondolom nem csak gimnáziumokról és középiskolákról van szó, hanem már sokkal hamarabb általános iskolába is érdemes ezt elkezdeni.
A DADA programnak a rövidítése, és ezt nagyon fontos elmondanom, ez a dohányzás, alkohol, drog, ét rövidítéséből keletkezik, ami azt jelenti, hogy az általános iskola első osztályától a 8. osztályig építünk fel egy olyan programot, ami pontosan a dohányzással kezdődik, és ez a legnagyobb probléma is, megmondom őszintén, a mostani általános iskolákban. 5. osztálytól kezdünk bele a drogprevenciós előadásokba, és a középiskolákban folytatjuk.
Adjunk tanácsot a szülőknek, hogy mik azok a jelek, amik legyenek gyanúsak azzal kapcsolatban, hogy itt gond van, vagy gond lesz.
Szülőkhöz most első körben úgy szeretnék szólni, mint szülő. Nekem is van egy kamaszlányom és egy kisfiam, és azt látom, hogy a mai korgyermekei az iskolában is, hogy a gyermekekkel nem beszélgetnek eleget a szülők. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy minden nap legyünk ebben a rohanó világban 5-10-20 percünk, amikor a gyerekünket megkérdezzük, mi történt veled az iskolában, mi bánt, kik a barátaid, mi lesz a délutáni program, mert a szülők nem ismerik a saját gyermekeiket. Ezt tapasztalom, lehet, hogy sok szülőnek nem tetszik, de én ténylegesen ezt tapasztalom. Nagyon könnyen belecsúsznak különböző bűncselekményekbe, nem csak a drogozásra gondolok, a pokócigaretta szívására, azt, hogy zaklatják egymást az interneten, és otthon előadja azt a szülőnek, hogy mi történt, és persze, nyilván én is hiszek a saját gyerekemnek, de minden szülőnek tisztában kell azzal lenni, hogy az éremnek két oldala van. Nagyon sokszor nem látom az együttműködést a szülők és az iskola között. Rögtön a tanára hibás, rögtön a másik gyerek a hibás. Hiányzik a felnőttekből is, amit a gyerekeknek sem tanítanak meg, a megfelelő kommunikációt, az egymás megértését, az empátiát. Nyilván, hogyha van egy szóbeli zaklatás folyamatosan, a másik gyerek belerúg, akkor nem csak az lesz a hibás, aki a fizikai bántalmazást elkövette, hanem az is, aki előtte a lelki bántalmazást. Nagyon nehéz megnyitni a gyerekeket. mint szülő mondom, megint a saját gyerekem mímen látom, nagyon sok munka van benne, és a szülőknek elsősorban azt javaslom, hogy értessék meg a gyerekekkel, hogyha bajba kerültek, ha butaságot csináltak, ne féljenek szólni a szülőknek, a szülők támogassák őket, ne rögtön szígyek meg, próbálják meg megérteni, mert hogyha a gyerek egy idő után fog félni a szülőktől, akkor még jobban nem fog dolgokat elmondani. Ha a gyerek nem beszél otthon, például most jön a nyár, figyeljünk azokra a jelekre, hogyha a gyereknek új baráti társasága lesz, akiket nem ismerek. Nagyon sokat kimarad otthonról. Elkezdem látni, hogy nem törődik már úgy magával, nem tisztálkodik úgy, piszkos ruhába megy, mert hogy neki teljesen mindegy. Egész éjszaka telefonozik. Eldugja a telefonját, amikor odaállunk felé, akkor valószínűleg valamit titkolhat előlünk. Ha elkezd fogyni, ha dükkitörései lesznek, például az elvonási tünetnek lehet egy ilyen jele, hogy folyamatosan feszült az a gyerek, szorong az a gyerek, be van esve a szeme. Én azt gondolom, hogy az a szülő, aki foglalkozik a gyerekével, mindezeket a jeleket magától is észrevenni. És az a legnagyobb baj, amikor a szülő homokba dugja a fejét, azt gondolja, hogy ezeket a problémákat meg tudja oldani egyedül, nem tudja. Valószínűleg én sem tudnám. Nem sodorjuk azzal a gyereket bajba, hogyha segítséget kérünk családsegítő központtól, az áldozatsegítő központtól, egy pszichológusról, mert hogyha a gyerek már belekeveredett egy drogos társaságba, elkezdte használni a füvet vagy a kristályt, nem biztos, hogy azzal le tudjuk állítani, hogyha mi bezárjuk a szobába. Valószínűleg még távolabbra sodorjuk azt a gyereket magunktól. Úgyhogy itt a gyerekeknek kell megtanítani a szülőknek, hogy nemet mondjanak a nekik ártó dolgokra. Ajánlom a szülők figyelmébe, hogy nézzenek utána a kristály nevezetű drognak, a marihuánának, mik a tünetei. Nagyon jó megelőző tanácsok vannak szülők részére, és érdemes ezekből is tanulni, hogyha nem vagyunk a téma kapcsán eléggé tájékozottak. Én azt látom, és nagyon örülök neki, hogy ezen a 15 településen jártunk, azt hiszem még 4 előadás van Kazincbarcikán. Nagy örömmel fogadják a szülők, főleg abból a szempontból, hogy mi mindig úgy tartjuk ezeket az előadásokat, hogy megtörtént eseteket, életben megtörtént eseteket hozunk fel, tanácsokat adunk nekik, hogyan kell a gyerekeket kezelni, és nagyon-nagyon szívesen veszik. Nyilván sok mindenki mondhatja, hogy nekem könnyű helyzetem van, mert hogy én mindig ezzel foglalkozom. Gyermekeim nagyon sokszor már mondják, hogy jó, ezt tudom, mert már sokszor beszéltél róla, de nap mint nap szembesülök vele, hogy ők is belecsúsznak olyan dolgokba, amivel már másokat bántanak, és amikor elmondom nekik, elmagyarázom nekik, akkor nagyon elcsodálkoznak. Nem várhatjuk el egy 12 éves gyerektől, 14 éves gyerektől, hogy mindig helyesen tudjon dönteni. Ez a szülő felelőssége.
Folytatjuk beszélgetésünket Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzsőrmesterrel, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársaival. Most Újházi Zsuzsannát idézzük.
És akkor én itt szeretnék becsatlakozni az eddig elmondott dolgokhoz. Legfőképpen a marihuánát szeretném kiemelni, mert azt hiszik a szülők, hogyha egy fiatal felnőtt azzal magyarázza, hogy ő bár pedig csak füves cigarettát szívott, és annak nincsenek káros hatásai. Sajnos ki kell lábrándítanom a szülőket is, és a gyereket is, ugyanis annak érdekében, hogy a marihuána hatóanyagának, az úgynevezett Delta 9-THC elnevezésű hatóanyagnak a hatását felerősítsék, a terjesztők kristályporral azt felfolyósítva permetezik be a marihuánát, tehát ma szakértők szerint Magyarországon tiszta marihuána nem kapható, úgyhogy tévedés ne essék, ha valaki egy utcai árustól vagy egy terjesztőtől megpróbál tiszta marihuánát venni olyan áron, amennyiért ő azt adja, akkor nagy valószínűséggel nem tiszta anyagot fog kapni, hanem egy borzasztóan szennyezett anyagot. Mi ennek a következménye? Az, hogy nem az a hatás fog kiváltódni az emberből, amire számítunk, hogy majd esetleg ugye ellazul, vagy megnyugszik tőle, hanem pontosan vagy az ellenkezője, vagy kiszámíthatatlan hatások fognak bekövetkezni, akár életveszélyes állapotba is kerülhet a fogyasztó, mert a kristálynak nem tudjuk az összetételét, azt nap mint nap változtatják az előállítók, és ugye a terjesztők is arra mennek rá, hogy minél kevesebb áruért, minél több pénzt tudjanak bezsebelni, ezért történt ez, hogy elkezdték megfertőzni kristállyal a marihuánát. És szeretnék egy érdekességet elmondani a kedves hallgatóknak, ugyanis miért van az, hogy valaki rászokik a drogokra, és miért van az, hogy valaki pedig nem. Ugye végrehajtottak egy egérkísérletet, amelyben kiéheztetett egereket telepumpáltak dopaminnal. Mint tudjuk, a kábítószernek a fő hatásmechanizmusa az, hogy olyan nagyon rövid idő alatt nagyon magas dopamin szintet érhetünk el vele. Ezzel egy a gond, hogy egy idő után a dopamin szint telítődni fog, amit akármennyi kábítószer használattal sem fogunk tudni már elérni. Tehát kiéheztettek egereket, telepumpálták őket dopaminnal, és az orra elítették az ennivalót. Hát az az egér egyetlen egy lépés sem tett a ételért, és csak akkor evett, amikor betettük a szájába az ételt. Na most ez az életvágy csökkenése, más szóval kifejezve, akár odáig is vezetődhet, hogy az életvágy megszűnik. Ezt mondta el kolléganőm az előbb azzal, hogy amikor a gyerek nem akar tisztálkodni, hogy amikor a gyerek nem akar felkelni, amikor a saját környezetében lévő feladatokat nem akarja elvégezni, akkor ezek nagyon intő jelek arra, hogy ez az életvágy ez elkezdett csökkenni, és ennek nagyon nehéz a visszafordítása. Ugyanakkor létezett egy másik kísérlet is, amiben patkányokat Skinner dobozokba tettek. Ez azt jelenti, hogy egy doboz egy patkány, az egyik kis bevezetett csőben víz volt, a másikban pedig kábítószer. És arra voltak kíváncsiak, hogy a víz vagy a kábítószer a nagyobb vonzerő. A kérdés az, hogy hány patkány szokott rá a kábítószerre. Mindegyik. Aztán jött egy Bruce Alexander nevű pszichológus, aki azt mondta, hogy nem lehet pusztán az az oka a rászokásnak, hogy az életvágy, hogy akkor kábítószer vagy víz, hanem valami mélyen gyökerező tényező, amivel addig nem számoltak. És ő jelentette ki azt először, amit szintén az előbb kolléganőm is elmondott, hogy csak más szavakkal, hogy a patkány társas lény, a mi gyerekeink is társas lények. És a társas lényeknek alapszükségletük van. Tehát alapszükséglet egy gyereknek, hogy társaságban legyen, hogy jó környezetben legyen. Továbbá alapszükséglet volt a patkányoknak az, hogy közösségben legyenek, és ő létrehozta a patkányhotelt, ahol ezek a kis patkányocskák együtt, egy nagy városkában éltek együtt, különböző nemű patkányok, és ugyanúgy ki volt rakva nekik a víz, és ugyanúgy ki volt rakva nekik a kábítószer. És ugye a kutatásnak az lett a végkimenetele, hogy egyetlen egy patkány sem szokott rá a kábítószerre, pedig ugyanúgy elérhető volt számukra, mint korábban. És ugye a megállapításnak a legfontosabb lényege, hogyha az alapszükségletek, mint például a társas kapcsolat, a mozgás, a bizalom normális úton kielégülnek, tehát fizikai úton megkapom az anyámtól, az apámtól, a barátomtól, a testvéremtől, a barátnőmtől, akkor a rászokás veszélye a nullához közelít. És itt fontos megemlíteni, hogy bár nem drog, de vannak bizonyos számítógépes játékok, amiket már drognak minősítettek, pontosan azért, mert olyan hatásmechanizmussal dolgoznak, mint a kábítószer, vagyis nagyon rövid idő alatt nagyon magas szintre viszik a szervezetben a dopamin szintet, és ahhoz, hogy ugyanazt a szintet elérje az illető, egyre többet és többet kell játszani, mert a dopamin szint természetes úton egyébként visszacsökken egy normál állapotra. De amikor kábítószereket használunk, vagy számítógépes játékokat játszunk, túlzott mennyiségben hozzáteszem, akkor ez a dopamin szint nem tud a normálisra visszacsökkenni, hanem megakad egy bizonyos szinten, és a következő fogyasztásnál, vagy a következő játéknál már az emelkedett szintről fog ismét felugrani a dopamin szint, és mint említettem, ez sajnos telítődni tud a szervezetben, és amikor ez telítődik, akkor lesz érdektelen a gyerek, és valóban az életvágy csökkenése, végső esetben a megszűnése lehet jelen. Úgyhogy a kedves hallgatóknak ajánlom figyelmébe az interneten is megtalálható Maslow piramist. Ez a piramis arról szól, hogy az embereknek milyen alapszükségleteik vannak. Hogyha ezeket megpróbáljuk otthon megadni a gyermekeinknek, akkor nagy valószínűséggel elérjük azt, hogy az alapszükségleteik a normál úton fognak kielégülni, ezáltal bármiféle rászokás a drogokra vagy a számítógépes játékokra a nullához fog közelíteni.
Reagálva még kolléganőm hozzászólására, itt az internetfüggőség és a gyermekek mi is tudja domelni a dopamin szintjüket, és hogy mennyire fontos a társas kapcsolat. Indítottunk egy kampányt, egy internetes kampányt, ahol a fiatalokat érjük el. A neve Legyen a sport a te drogod. Ahogy tudjuk, a sporttal is fel tudunk szabadítani olyan érzéseket, amelyek megközelítik azt az érzést, amikor valaki kábítószert használ. Nagyon sok egyesület kapcsolódott hozzánk, és bemutatják a saját sportjukat, a sportoló fiatalokat, és elmondják azt, hogy ők miért is szeretik ezt, és tényleg ez a jelmondat, hogy legyen a sport a te drogod. Nagyon sok szülőnek javasolnám azt, hogy ebben a rohanó világban nyilván sokkal könnyebb, hogyha a gyerek kicsikét csendben marad, főznöm kell, takarítanom kell, nem baj, egy kicsit hagy gépezzen, de nagyon sok energiát kell beletennünk abba, hogy hasznosan eltöltse a szabad idejét, és erre a különböző sportok nagyon jók. Minden városban szerintem több olyan sportegyesület működik, ahova el lehet vinni a gyereket, kipróbálhatja azt a sportot, ami hozzá a legjobban illik. A gyerek közösségben van, nevet, addig nem internetezik. Úgymond a szülőnek is van egy kis szabad ideje, mert a gyermeket ott hagyja edzésen, és én azt látom, hogy a mai gyerekek életéből a rendszer is hiányzik sok esetben. Nagyon sok gyerek például azért is nyúl drogokhoz, mert nem tudja feldolgozni a kudarc élményeket, sok esetben a sikerélményeket sem, és a sport mindezekre megtanít. Egy időbeosztás szükséges kell hozzá, rendszerben kell élni a gyereknek, be kell tartani a szabályokat, feldolgozza, megtanulja feldolgozni a sikerélményt, megpróbálja feldolgozni azt, hogy a kudarc éri, de ott van egy támogató közösség mögötte, és ezt mi nagyon-nagyon támogatjuk, ezt a gondolatot, mert utat szeretnénk mutatni a szülőknek. Lehet különben, hogy valaki matek versenyre jár, és nagyon ügyes benne, énekeljen az a gyerek, tanuljon bármilyen hangszeren, szóval nem csak a sport, mi ezt a részt ragadtuk ki, nekem ebben vannak személyes tapasztalataim, a gyermekeim is sportolnak, és látom azt, hogy mennyire jó hatással van rájuk, illetve azt is, amire nagyon büszke vagyok, hogy az életben milyen jól megállják a helyüket, nem elveszett gyerekek, bizonyos szituációkra nagyon jól reagálnak, hisz sajnos nem leszünk mindig velük, és szerintem az a legfontosabb, hogy életképes gyerekeket neveljünk.
drogfogyasztásnál mi a tapasztalatotok? Hány éves kortól juthatnak, vagy kerülnek kapcsolatba, akár kerülhetnek kapcsolatba az iskolában, vagy bárhol az ismerőseik körében?
Engem nagyon-nagyon elszomorított az a történet, amikor egy általános iskola alsó tagozatában jártam, és arról kellett a gyerekeknek felvilágosítást adni, hogy miért ne szívják fel az iskolába a krétaport és bármit, amit össze tudnak törni az orrukon, mert sajnos van az a réteg, akik már születésüktől fogva látják. Régebben jellemző volt, hogy alkohol problémák vannak a családban. Természetessé vált számukra az, hogy minden nap látják, hogy anya vagy apa iszik. Felnőtt korukban is nagyobb eséllyel váltak az alkoholizmus áldozatává. Sajnos látunk olyanokat, hogy már egészen kicsikorban tudják, hogy mi az a kristály, felszívják az orrukon, elbúdulnak tőle, boldogok tőle. Ez a kisebbik rész, hál' Istennek, amit látunk. Én azt gondolom, hogy általános iskolákban is inkább ezek az elektromos cigaretták pokukkal van a legnagyobb baj, amire a szülők figyelmét nagyon felhívom, hogy a gyerekek nagyon visszaélnek ezzel a dologgal, iskolába használják, felteszik a TikTok oldalra, és nagyon sok szülő nincs vele tisztában, hogy azért az iskola szabályozása alapján itt már fegyelmi eljárás is indulhat, és a gyereknek iskolát kell váltania. Inkább mert én a középiskolás kort látom problémásnak, azt is kell tudni a szülőknek, hogy vagy van az a réteg, akiknek tényleg otthon vált normálissal az a minta, az a kép, hogy látják, hogy drogoznak a szülők. Vannak azok a gyerekek, akik különben kiközösítenek, magányosak, vagy otthon valami olyan óriási nagy trauma éri őket, amiből a kábítószerbe menekülnek, és van egy ember, aki azt mondja, gyere, próbáld ki, boldog leszel tőle, és azt tudni kell ezekről a kristály kábítószerekről is, hogy egy adag használat után rászokhatnak a fiatalok. Illetve kezdődik a nyár, elmennek egy buliba, szeretnék ahhoz a menőtársasághoz tartozni, és akkor azt mondják, hogy hát így gyere, de akkor drogozz velünk, próbáld ki, jaj, semmi bajod nem lesz tőle, miért vagy nyuszi. Na, ilyenkor kell megtanítanunk azt a gyereknek, hogy nemet mondjon ezekre a dolgokra.
Igen, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye az elv bár, ugye az nem kábítószer, de tiltott a kereskedelme és a fogyasztása is, és mivel jelen van az általános iskolákban, és nagyon nehéz az ellene vívott harc, azért azt szeretném a kedves hallgatóknak a tudomására hozni, hogy mégsem tehetetlen a rendőrség. Ugye azt tudjuk, hogy ennek az árusítása a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozik. Azonban, hogyha a kiskorúnál egyszer vagy többször találunk az iskolában ilyen szereket, vagy ilyen készüléket, mert igazából ez egy készülék, és arról a szülő tud, mert ugye egy kereset nélküli kiskorú honnan venne több 10 000 forint értékben magának visszatérően ilyen eszközöket, akkor kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat a törvényes képviselő vagy a szülő ellen eljárás, és úgy látjuk, hogy egy kicsit elharapóztak az utóbbi időben az ilyenfajta visszaélések az általános iskolás 6., 7., 8. osztályos diákok körében, ezért a rendőrség legalábbis a magunk nevében mondhatom, hogy az illetékességi területünkön iskola, a rendőri szolgáltat ellátó kollégák fel fognak lépni az ilyen használat ellen.
Mondjunk elérhetőségeket, még a 112, ezt körülbelül mindenki tudja, de mondjuk Kazincbarcika környékén titeket hogy érnek el a szülők akár?
Kazincbarcikán igazából minden iskolában az iskola rendőrnek van egy plakátja, azon megtalálja a telefonszámot. Ott a legegyszerűbb elérni az iskola rendőröket, ők különben mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hogyha bármilyen olyan probléma felmerül valamelyik iskolában, mindenféleképpen egyeztetünk. Személyesen is meg lehet minket találni, illetve a bűnmegelőzési vagyonvédelmi alapítványunknak van egy Facebook oldala, és ott is a szülőktől nagyon sok üzenetet szoktunk kapni. Igazából Kozincborcikán dolgozunk már több 10 éve, és személyesen is ismernek minket, és hogyha valaki tanácsadást is szeretne, akkor a Kazincbarcikai kapitányságra besétál, és ott pedig útba igazítják hozzánk őket.
Telefonszámunk a 0648 510 550, és ezen fel tudják velünk venni a kapcsolatot.
Judit, Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönjük a szolgálatotokat.
Nagyon szépen köszönjük mi is.
Köszönjük szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzsőrmesterrel, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársaival beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
A Szent István Rádió.